Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk a mai délutánon. Örülünk, hogy itt vagytok. Reméljük, hogy jól vagytok. Aki fázik, arra az oldalra üljön át, mert ott melegebb az idő. Jó látni benneteket, jó látni az új embereket, és csak szeretném elmondani nektek, hogy ez a mai este miről fog szólni, és hogy miért vagyunk itt. Igazából van egy szlogenje a gyülekezetünknek, van egy látásunk, ez pedig az, hogy a bölcsőtől a sírig. El akarom magyarázni, hogy mit jelent ez a dolog, hogy bölcsőtől a sírig. Mi, mint gyülekezet, elköteleztük magunkat arra, hogy építsünk téged, hogy gondot viseljünk minden generációról, egészen a bölcsőtől, egészen a sírig. És ezért fantasztikus látni a gyülekezetet, hogy a gyülekezet az nem csak egy generációból áll, nem csak egy korcsoport, hanem több korcsoportból, több generáció van jelen itt ezen a helyen. A gyerekek éppen most felmentek, ők a legfiatalabb generáció, illetve vannak egészen a csecsemők, tehát van ugye a Laci és az Eszti, akiknek megszületett a gyermekük egy évvel ezelőtt, és a Luca a legfiatalabb tagja a gyülekezetünknek. Aztán ugye vannak a gyerekek, a szuperhősök, akik most fönn vannak a Steli Zolival, és el sem tudom képzelni, hogy miket csinálnak. De valószínűleg azért mentek föl, mert nem tudnának itt nyugton maradni a fenekükön. De ez rendben van, mert ők gyerekek, és tele vannak energiával és élettel, és ez a jó. Ugyanakkor aztán vannak a fiatalok, akik tizenévesek, akik ugyanúgy egy izgalom, egy ilyen szenvedélyt, életet hoznak a gyülekezetbe. Hányan vagytok itt 13 és 18 év közöttiek? 13 és 18 év közöttiek? Ez az. Oké, extrém generáció. Ti vagytok az extrém generáció. Aztán van a 18 és 25 év közöttiek, a fiatal felnőttek. Kik a fiatal felnőttek? Ezeket fel? Ez az. Oké, aztán 25 év felett. Kik vannak itt? 25 és mondjuk úgy mondom 25 és 35 között. 25 és 35 között. Ez az. 35 és 50 között. 35 és 50 között. Nem hiszem. Ez az. És kik vannak, akik 50 év fölöttiek itt? Na, ne hülyeskedjetek már. A Marika néni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én élvezem azt, hogy a gyülekezetünk nem csak egy generációból áll, nem csak egy generációból tevődik össze, hanem sok-sok generáció van itt. És a közös házi csoportok, azok, amikor összejönnek a különböző korcsoportok. A közös házi csoport, amikor vasárnap itt összegyűlünk, vagy a Tobak utcában, akkor az olyan, mint egy nagy családi ebéd. Hányatoknál van otthon minden vasárnap, vagy minden szombaton családi ebéd, vagy családi vacsora, vagy családi reggeli, nem tudom. Van valakinek? Általában itt Magyarországon ez eléggé beszokott módszer, hogy minden hétvégén együtt van a család, és együtt ünnepeljük egymást. Jó nagy ebéd van, leülünk, emlékszem, hogy nekünk is minden vasárnap otthon a szüleimmel volt egy nagyszerű ebédünk, vagy vacsoránk, és tudjátok, ugyanilyen a gyülekezet is, a gyülekezet egy család, és ilyenkor olyan, mint hogyha leülnénk egy nagy asztalhoz ilyenkor, és elkezdenénk enni. És ünnepeljük egymást, ünnepeljük a kapcsolatainkat, ünnepeljük a barátságainkat. Hányan voltatok tegnap ott a számháborún? Számháborún. Tomá és a Dani szervezte, nagyon-nagyon-nagyon szép munkát végeztek. Nagyon jó volt. Hányan voltunk tegnap? 60 fölött volt a létszám. Nagyon jó volt. És Tudjátok mit? Én nagyon élveztem. Más korcsoport volt, más korosztály, mint az én korosztályom, de élveztem együtt a játékot. És nagyon rossz idő volt, csuromvizesek lettünk, de nagyon, nagyon jót játszottunk. Nagyon-nagyon jó volt. És elsősorban nem csak a játék volt nagyszerű, de élvezni egymás társaságát. A gyülekezet, amikor így összejünk vasárnap, arról szól, hogy egymást ünnepeljük. A kapcsolatainkat, a barátságainkat egymást ünnepeljük. És a mai nap, ha eljöttél ide, akkor csak bátorítalak, hogy az alkalom végén, amikor majd elkezdesz beszélgetni az ismerőseiddel, akkor menj oda egy olyan emberhez, akit annyira még nem ismersz, vagy még sosem találkoztál vele, vagy pedig nem annyira ismered, és csak én hiszem azt, hogy mindenki valamit tud adni a másiknak, én is valamit tudok adni neked, te is tudsz valamit adni nekem, valamivel meg tudjuk egymást áldani, és csak hiszem azt, hogy ez az áldás a gyülekezetnek. Szóval tényleg csak bátorítalak erre benneteket. És most pedig fogunk a mai nap a családról beszélni, a család erejéről. Egy héttel ezelőtt elkezdtünk egy új témát, a család erejével kapcsolatban, a család ereje. Igen, igen. Hányan szeretitek ezt a családot itt, ezt a gyülekezeti családot? Szeretitek? Én nagyon szeretem. És én tényleg mindig, amikor eljövök ide, akkor úgy gondolok erre, hogy most egy ilyen családi ebéd van, egy családi parti van. És tudjátok, hogy most itt nem fizikálisan eszünk, majd az alkalom után elmegyünk most egy új helyre, és fogunk együtt vacsorázni. De elsősorban Isten ennek az otthonnak a családfője. Ennek a családnak ő a családfője. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus a családfő. És ő miatta jövünk ide, hogy ő az ő igéjén keresztül tápláljon bennünket. Nem csak fizikálisan van szükségünk táplálékra, de szellemileg is táplálékra van szükségünk minden egyes alkalommal. Szóval minden nap, ki szokott minden nap enni valamit? Van, aki esetleg nem eszik semmit egy nap? Egy napig kibírjátok étel nélkül? Azt írja a Biblia, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de Isten minden igével. És azért vagyunk itt, mint gyülekezet. És azért köteleztük el magunkat Zsanival és az összes vezetővel itt a gyülekezetbe, hogy tápláljunk benneteket. Hogy azt lássuk, hogy az életetek növekszik, hogy áldott életet éltek. És hogy együtt, mint egy gyülekezet, egy óriási hatással legyünk erre a városra, hogy bemutassuk Jézus Krisztus ennek a városnak. Szóval nem csak azért, hogy mi növekedjünk, de azért, hogy mi is áldás legyünk mások számára, és Isten nagy dolgokat tudjon elvégezni rajtunk keresztül. Ezért bátorítalak benneteket, hogy minden alkalommal, minden vasárnap kötelezzétek el magatokat, és gyertek el a gyülekezetbe. Gyertek el azért, ne miattam gyertek el. Ne amiatt a téma miatt gyertek el, amit éppen csinálunk. Ne egy ember miatt gyertek el, aki éppen prédikálni fog, vagy a dalok miatt, amiket fogunk énekelni. Hanem magatok miatt gyertek el. És Isten miatt, mert Isten valami nagy dolgot el akar végezni ezen a gyülekezeten keresztül is. És amikor egységben egyek vagyunk, és partnerek vagyunk, akkor bármire képesek vagyunk. Bármire képesek vagyunk. És ugye erről beszéltünk a partnerséggel kapcsolatban. Szóval a mai nap a családról fogunk beszélni, és lehetséges, hogy vannak itt olyan emberek, akik, amikor felhozom ezt a témát, hogy család, akkor egy kicsit úgy nincsenek jó emlékeid. Lehet, hogy nem egy jó családban nevelkedtél föl. Nem tudom. De egyet tudok, hogy az a család, amit majd te fogsz létrehozni, és te fogsz megteremteni a férjeddel vagy a feleségeddel együtt, az Isten meg tudja áldani, és meg akarja áldani. És teljesen mindegy, hogy milyen családból jössz, te egy új családot fogsz létrehozni, egy új otthont. Szóval a fiatalok, tudom, hogy nagyon sok fiatal van itt most, akik még házasság előtt sem álltok, de arra bátorítalak benneteket, hogy most jegyzeteljetek, mert, és rakjátok el ezeket a jegyzeteket. Évek után is egy elő tudjátok fenni. Nekem rengeteg jegyzetem van, egy doboznyi jegyzet még a Deniszék korából, amiket néha előveszek. És annyira jó átolvasni, és ezek emlékeztetnek engem arra, hogy mit is tanultam. Mit tanultatok a mai napon? március 16-án 2014-ben. Oké, szóval bátorítalak benneteket, hogy jegyzeteljetek, mert a mai este nem Demény Gézának lesz a három pontja, vagy négy pontja, amit szeretne elmondani nektek, hogy nekem mi a tanácsom, hogy hogyan építhetsz egy nagyszerű családot. Ez nem rólam szól, itt Isten igéjét tiszteljük. Isten igéje előtt állunk meg, és Isten igéjét, a Bibliát kezdjük el tanulmányozni, hogy Isten mit akar számunkra tanítani. Mert hiszem azt, hogy a Biblia tartalmaz mindent, amire szükségünk van. És a mai nap a családról fogunk beszélni, és nem is tudjátok elképzelni, már annyira izgatott vagyok, hogy milyen részletességgel beszél Isten a gyereknevelésről, a gyermeknevelésről, és a családról. Mert a mai nap erről fogunk beszélni. Szóval fiatalok, lehet, hogy azt gondoljátok, hogy most ez titeket nem érint, egy nap fog érinteni. Szóval figyeljetek, tanuljatok, és akkor előnyben lesztek már. Oké? Szóval mai nap a család erejét folytatjuk, és mai este az egyik dolog, amiről szeretnénk beszélni nektek, az a gyermeknevelés. Neveld fel a gyermekedet. Neveld fel a gyermekeidet. Oké? A példabeszédek 22.6-nál nyissátok ki a bibliátokat, vagy az iPad-eteket, vagy a okostelefonotokat, vagy bármit, és bátorítok arra benneteket, hogy hozzátok el a bibliátokat, vagy hozzatok magatokkal valamilyen elektronikus bibliát. Példabeszédek 22.6 azt mondja, neveld a gyermekedet hozzáillő módon, és akkor még idős korában sem tér el a tanításodtól. Szóval a Biblia azt mondja, hogy neveld fel a gyermekedet úgy, és hogyha jól neveled fel, akkor idős korodban sem fog eltérni ettől a tanítástól. Tudjátok, ez az ige pont fordítva is igaz, hogyha rosszul neveljük fel a gyermekünket, akkor attól a tanítástól is nehezen tud eltérni. Szóval nehezen fog abból megváltozni. Ezért azt mondja a Biblia, hogy neveljük fel a gyermekeinket megfelelő módon. A hozzá illő módon. Ezt írja a Biblia. Például, hogyha te egy erőlködő, egy ilyen küzdelmes mentalitású családból jössz. Vannak olyan családok, akik, amelyben egy olyan fajta gondolkozásmód van, hogy igenis, ez a küzdés, hogy meglegyen az anyagi dolgok, az anyagiak mindig összejöjjenek, és mindig küzdesz, és vannak különböző fajta gondolkozásmódok minden családban, és mivel a szüleid így gondolkoznak, ezért téged is egy ilyen módon nevelnek fel, hogy te is majd így gondolkozz ezekről a dolgokról. Szóval, ha lehet, hogy egy ilyen családból nősz, ilyen családból jössz, hogy nálatok mindig az volt, hogy igen, hogyha az anyagiakról van szó, akkor igen, mindig küzdenünk kell, mindig erőlködnünk kell, hogy úgy meglegyen minden az anyagiakban, vagy hogy minden összejöjjön, és csak ezt látod otthon, ezt a fajta mintát, és éppen ezért nem is tudod elképzelni, hogy ez máshogy is működhet. És itt ebben a kulcs ez, hogy sokszor egyfajta mentalitásban, amiben felnevelkedünk, sokszor nem gondoljuk, hogy máshogy is működhetnek dolgok, és máshogy is lehet életet élni. Másfajta gondolkozásmóddal is. És van egy trend a mai világban az, hogy mindig a szüleinket hibáztatjuk. Van egy ilyen trend a mai világban, hogy mindig a szüleinket hibáztatjuk, azokért a dolgokért és bukásokért, amik a saját életünkben történnek. Na mai este szeretnék bátorítani benneteket arra, hogy igen fontos, hogy néha visszanézzük és megnézzünk bizonyos viselkedések, honnan jönnek az életünkben, de muszáj, hogy felelősséget vállalj a saját életedért. Felelősséget vállalj a saját döntéseidért. Ha 18 éves elmúltál, akkor felnőtt vagy, gyakorlatilag, vagy hát elvileg felnőtt vagy, és elkezdesz saját döntéseket hozni az életedben. És ezért nagyon fontos az, hogy innentől kezdve te felelsz a saját életedért. A te döntéseidnek a gyümölcsét fogod learatni. Szóval nagyon sokszor, szóval ne a saját szüleidet hibáztasd azért, mert valami dolog nem jött össze az életedben. Ne a szüleidet hibáztasd, hogy elbuksz, és nem működnek dolgok az életedben. Vállalj felelősséget, ne keresd kifogásokat és indokokat. Szóval lehetséges, hogy visszatekintesz, és bizonyos viselkedési módokat felismersz, amik a múltadból jönnek, amik a családodból jönnek, de nem lehet kifogás vagy indok, hogy így is maradjon az életed, hogy te így maradj, hogy te ilyen ember maradj, mint amilyen vagy most, vagy ahonnan jössz. Értitek? Szóval nagyon fontosnak érzem a mai este azt a saját felelősségvállalást. Teljesen mindegy, hogy milyen a neveltetésed, milyen volt a neveltetésed, meg tudod változtatni a jövő generációjának az életét azzal, hogy egy bölcs szülővé válsz a gyermekeid számára. És a mai este erről fogunk beszélni, hogy hogyan válhatunk jó szülővé, hogy hogyan nevelhetjük meg, fel majd a következő generációt egy megfelelő módon, jól felneveljük a gyermekeinket. A Biblia tele van gyakorlati dolgokkal, gyakorlati igékkel, kulcsfontosságú pontokkal, amikről ma fogunk beszélni, hogy hogyan investálj bele a gyermeked életébe, és hogy hogyan neveld fel őt neki megfelelő módon. Oké, készen álltok erre? Mai este nem csak én fogok beszélni, hogy látjátok, van itt még két szék. És a mai este itt lesz velünk a Hunyár Ferenc és a Lüszi, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk, és örülök annak, hogy elvállaltátok azt, hogy ti is megosztotok pár dolgot az életetekből. Szóval a Ferenc és a Lüszi már nagyon régóta itt vannak a gyülekezetünkben. Ők voltak talán a legelső család. Emlékszem, amikor az Emily megszületett, még nem is tudom hány éves az Emily, 10 éves vagy 12, 12 évvel ezelőtt, amikor bemutatták a gyülekezetbe, és imádkoztunk az Emilyért. Vagy nem tudom hány éve volt. És nagyszerű őket látni, az ők családjukat, a házasságukat, ahogyan felnevelték a gyermekeiket a Christopherrel együtt, és a szemünk előtt nőttek fel ezek a gyerekek. Szóval azt gondoltam, hogy egy nagyszerű lehetőség lenne az, hogy kicsit ők is megosztják az ők életüket, hogy hogyan éltek meg bizonyos dolgokat, mint istenfélő család, és ahogy Istenben nevelik a gyermekeiket, egy óriási minta és példa számunkra. Úgyhogy kérlek, köszöntsétek szeretettel és nagy tapssal a Ferencet és a Lüszit. Kérlek, gyertek előre! Szóval igazából két dologról szeretnénk mai este beszélni. Ez két dolog, ami szerintem nagyon fontos így a Bibliában. És ez az egyik gondolat, az egyik dolog, ahogyan nevelni, ami fontos, azt gondolom, a gyermeknevelésben, az egyik az, hogy az isteni önfegyelem. Mit jelent ez, hogy isteni önfegyelem? És a példabeszédek 29.17 beszél erről, hogy fontos, hogy egy ilyen isteni fegyelmezéssel, önfegyelemmel, fegyelmezéssel neveljük fel a gyermekeinket. Példabeszédek 29.17. Fegyelmezd meg a fiadat, amikor nyugalmat hoz neked, és örömöd lesz benne. Tehát a Biblia írja, hogy fegyelmezd meg a fiadat, akkor nyugalmat hoz neked, és örömöd lesz benne. Szóval a Biblia beszél arról, a fegyelmezésről. Ugye ez elég gyakorlatias dolog. És azt gondolom, hogy a kulcs az önfegyelemhez az a következetesség. Szóval ahelyett, hogy mondjuk, nem tudom, nektek volt-e ilyen, de ugye én nekem nincs gyermekem, de tanítok iskolába, és most óvodába is, tehát nagyon sokféle korosztállyal vagyok kapcsolatban, mint pásztorként is nagyon sok emberrel találkoztam, és iskolában is előfordult, hogy ugye néha fegyelmezni kell a gyerekeket, a diákokat, de én is annyira észrevettem, hogy mennyire fontos ez, az ez a következetesség a fegyelemben. Mert vannak olyan szülők, akik nem következetesek, csak tűrik a dolgokat, és akkor egyszer csak így hirtelen kirobbannak, hirtelen felemelik a hangjukat, hirtelen megváltozik a légkör, és lekiabálják a gyermekeiket. És én is tapasztaltam ezt már a saját életemben, hogy mennyire fontos ez, hogy következetesek legyünk ebben a dologban. És ez nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez nem egy könnyű dolog. Nem egy könnyű dolog, hogy következetes legyünk. Szóval következetesek abban, amit teszünk, hogy ugyanazt mondjuk, amit teszünk, és amit ugyanazt tesszük, amit mondunk. Tehát, hogy egyensúlyban legyen, és egyetértésben legyenek a szavaink, a tetteinkkel. Szóval arra lennék kíváncsi igazából, hogy ti hogyan lehet egy szülő következetes egy gyermeknevelésben?
Ez a mikrofon?
Nem tudom, van mikrofonotok?
Hát az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy még ugye mi is azért benne vagyunk ebbe a folyamatban, úgyhogy csak óvatosan és diplomatikusan tudunk nyilatkozni az ügyben. De
hát, Christopher meg az Emily itt vannak?
Itt
van, igen, és látom, hogy jegyzetelsz is, igaz? Okay.
Nem, de szóval komolyan, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, úgyhogy tényleg úgy próbálunk tanácsot adni, hogy azért nyilván belátjuk mi is azt, hogy mi se tökéletesen végezzük ezt a dolgot, de hát tényleg azért már valamekkora tapasztalatunk van benne. Írtam magamnak néhány jegyzetet, elnézést, hogy belenézek. Szóval ez a következetesség, én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen mi, mint szülők, vagy mint a család egésze, ugye megpróbálunk átadni a gyerekeknek egy bizonyos életfelfogást, vagy hogy hogyan tekintsenek az életre. Ezt most lehetne úgy is mondani, hogy szabályokat, igen, vagy hogy mit szabad és mit nem, de tulajdonképpen azt a tanítást, ami ugye a Bibliában is benne van, és ami az Isten tanítása, hát azt próbáljuk átadni, amiben mi is hiszünk.
Igen.
És én azt gondolom, hogy azért kell következetesnek lenni, mert hogyha az ember össze-vissza egyszer így reagál, egyszer úgy reagál, akkor egy teljesen zavaros kép alakul ki emiatt a másik emberben, hogy akkor most tulajdonképpen mi is az, amit a másik elvár tőlem. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban a szülők azok, akik a közvetítői ennek a, hát mondjuk értékrendszernek, amit szeretnénk átadni a gyermekeinknek, és ezt nyilván úgy lehet megcsinálni, hogyha következetes az ember. Azt hiszem, hogy ennek az egyik gyakorlati megvalósítása az, hogy néha leülünk, és meghúzzuk azokat a határokat, vagy megbeszéljük azokat a dolgokat, amiket be kell tartani, és akkor utána ugye mi is próbálunk következetesen ragaszkodni ahhoz, amit megbeszéltünk, de azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor tisztázzuk a gyerekekkel, vagy a másikkal azt, hogy igazából mi is lenne az, amit megcélzünk, mi az, ami jó, vagy ami elvárható.
Ez nagyon jó, bocsánat, hogy így közbeszólok, csak ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy valaki, Dr. Robi, egy keresztény ilyen pszichológus, gyermek, család pszichológus. Ő mondta egyszer ezt, ahogy mondtad, hogy meghúztok határokat, hogy leültök és meghúztok határokat, és én ezt elkezdtem a saját, egy ilyen kis tipp, amit mondott, hogy üljetek le együtt, a gyermeketekkel együtt, azt mondta, és együtt húzzatok meg határokat. Tehát, hogy nem csak mi szülők húzzunk meg határokat, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy Egy egyszerű példa, például én, nekem nincs gyerekem, de a tanítványaimmal szoktam ezt, hogy ugye nekünk nagyon fontos az, hogy ugye az órára felkészüljön a tanítványom is. Nagyon sokszor vannak diákok, akik nem készülnek, nem gyakorolnak annyit. Ugye én nekem az az érdekem, hogy gyakoroljanak, és szeretném ezt elérni, hogy minden hétre felkészüljenek. Szóval mi történik akkor, hogyha nem fognak, és megkérem többször őket, hogy mi, és nem akarják azt, vagy nem veszik komolyan ezt a dolgot. És erre azt mondja a dr. Robi, hogy húzzatok meg együtt szabályokat, hozzatok szabályokat, és én azt csináltam, hogy ezt mondtam, hogy oké, akkor most üljünk le, nem gyakoroltál, mi legyen akkor, ha legközelebb sem fogsz gyakorolni, találjunk ki együtt valamit, és ez sokkal erősebb és sokkal hatékonyabb, hogyha ketten hozzátok meg ezt a döntést, hogy mi legyen akkor, hogyha nem teszi meg az a gyermeked azt, amit kérsz tőle abban a szituációban, mert ahhoz akkor sokkal jobban tud emlékezni is erre a dologra, és sokkal inkább azon igyekszik, hogy betartsa ezt. Tehát, hogy partnerként megbeszélitek ezt a dolgot. Szóval ez csak egy ilyen zárójelben, egy ilyen érdekes dolog, hogy én ezt elkezdtem alkalmazni, és tényleg jó ez a dolog. Nem tudom, Lucy, neked van-e valami hozzáfűzni való?
I'm going to speak English and he's going to translate.
Hát angolul fog beszélni a Lucy, és majd én fordítom.
So it's just about being consistent. It is very, very important to be consistent, but it is not easy to be consistent.
Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos következetesnek lenni, de egyáltalán nem könnyű dolog.
It's like it's a daily thing. You have to just keep doing it day in, day out. Even when you're tired, you come home, you're tired, you still have to be consistent, or else it's not worth it.
Hát ez egy mindennapos dolog, minden egyes napon ezt kell csinálni, és még akkor is, amikor hazajössz a munkából és fáradt vagy, akkor is következetesnek kell maradnod, különben nincs semmi értelme.
It's like you're building a building, if you see what I mean, no?
Hát ez kicsit olyan, mintha egy házat építenénk.
You need a strong foundation, so you need to start from when they're young.
És egy erős talapzatra van szükség, és ezért fiatal korban kell kezdeni.
And with lots of love.
És nagyon sok szeretettel.
But that doesn't mean to say that if you don't start young, you can start anyway, but the best time is when they're young.
És ez nem azt jelenti, hogy később nem lehet belekezdeni, csak a legjobb az, hogyha fiatal korban kezded el.
Ez tök jó, amit mondasz, mert egy héttel ezelőtt, amikor beszélgettünk egy kicsit hasonló témákról, a Laci és az Eszti ott voltak a Tobak utcában, és akik ott voltak, azok tudják, hogy egy kicsit érintettük ezt a témát, a következetességet, és nagyon érdekes dolgot mondott az Eszti, bár a Luca még nincs egy éves sem, de már most pár hónapos korában, fél éves korában elkezdtek neki tanítani olyan dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy még túl pici, úgysem jegyzi meg, úgysem fontos, hogy ezt megtanítsuk nekik ezeket a dolgokat, de azt mondta az ezt is, hogy annyira figyelnek a gyerekek már, érzékelik ezeket a dolgokat már kiskorban is, úgyhogy nem szabad azt mondani, hogy majd, hogyha nagyobb lesz, akkor majd megtanítom neki, hanem már kiskorban el kell kezdeni, és tényleg, ahogy mondod, hogy minél korábban, annál jobb. Ez csak ennyi jutott eszembe, hogy tényleg ez egy fontos dolog. Meg ami még így eszembe jutott nekem azt, hogy ha nem következetes az ember, akkor hülyét csinál magából egy idő után. Már bocsánat, hogy így fejezem ki magamat, de hogyha mondjuk tegyük fel, hogy azt mondom, hogy hogyha mit tudom én, a gyerekem mondjuk veszekednek a testvérek egymás között, és hogyha megüti az egyik a másikat, akkor azt mondom neki, ha még egyszer megütöd, akkor be fogsz menni a szobádba, és egyedül leszel, mit tudom én, fél órán kezdve, nem tudom, mondasz valamit, és akkor ugye jön a következő, amikor megint ugye a gyereked mondjuk megüti a másik gyereket, na, hogy itt mit csinálsz? Hogy azt mondod, hogy na jó, de oké, ez volt az utolsó, de ha még egyszer megütöd, akkor tényleg most már beküldelek a szobádba. És akkor utána még egyszer megcsinálja, és úgy kellene azt mondod, hogy Na jó, oké, ez az utolsó eset, de hogyha még egyszer megcsinálod, akkor tényleg most már be foglak küldeni a szobámat. Értitek, szóval, hogy ez az, amikor egy szülő nem következetes abban, amit mond, nem tükrözi a szavai, a tetteit, szóval, hogy nagyon fontos, hogy olyat mondjon az ember, amit utána meg is csinál. Tehát, hogy olyat mondjon a gyerekének, ha fegyelmezésről van szó, amit később meg is csinál, mert különben, hogyha nem csinálja meg, akkor csak hülyét csinál magából, és nem fogják komolyan venni utána. Tehát utána nem fogják komolyan venni egy szavát sem a szülőnek. Szóval ez nagyon fontos ilyen téren.
That's completely true, because they're watching you all the time, and they're pushing the borders all the time.
Hát, hogy ez nagyon így igaz, mert állandóan figyelnek minket, és a határokat próbálják feszegetni.
And they're watching to see if you're going to do what you say, number one, and number two, you have to be very careful what you say.
És először is ugye azt is nézik, hogy mit mondasz, hogy mit fogsz csinálni, és másodszorban nagyon óvatosnak kell lenned, hogy mit mondasz.
Because I've said things without thinking, okay, if you do that again, then I will blah blah blah.
Tehát én is mondtam gondolkodás nélkül azt, hogy igen, ha ezt is ezt csinálod, akkor ez is ez lesz.
And then it puts me in a situation that okay, now I have to do it and I have to be consistent.
És akkor engem hoz, saját magamat hozom a helyzetbe, hogy akkor most következetesnek kell lenni, és ezt meg kell csinálnom.
If we're tired or if we don't have time for something, then
igen, és hogyha fáradtak vagyunk, vagy nincs időnk valamire, akkor ugye ez így nehéz.
Igen, ez nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, amit mondasz. Igazából én, ugye beszéltünk arról, hogy fontos, hogy időben kezeljük. Azt gondolom, hogyha mondjuk van egy probléma, mondjuk egy olyan dolog a gyermekeinkkel, amit kezelni kell, hogy azt még az elején megfogjuk, és az elején kezeljük ezeket a dolgokat. Mennyire gondoljátok, hogy ez fontos? Vagy mennyire lehet később ezeket korrigálni, hogyha az elején az ember nem fogja meg, és nem kezeli ezt a problémát, akkor mennyire lehet ezt később csinálni, vagy később kijavítani?
Én azt gondolom, tehát arra szeretnék visszautalni, amit az előbb mondtál, hogy vannak ezek a vasárnapi vagy szombati családi ebédek. Aha. És hogy nekem erről mindig az jut eszembe, hogy tulajdonképpen ezek azért nagyon fontosak, mert ezek nyitnak alkalmat arra, hogy az ilyen dolgokat megbeszélje az ember. Tehát én mindenkit bátorítok is arra, hogy majd valamikor, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy akkor ragaszkodjon ezekhez az alkalmakhoz, mert azért a mai életben elég könnyen elrohannak az emberek egymás mellett. És hogyha vannak ilyen alkalmak a családban, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen sosincs késő, ahogy ugye a Lüszi is mondta, hogy ha tényleg, ha az ember valamiről elfeledkezett, nem gondolt rá, vagy csak egyszerűen nagyon fáradt volt, vagy valami, de akkor mindig van egy ilyen alkalom, amikor le tud ülni, és odafigyelünk egymásra, és akkor megbeszélni. És akkor ugye, tehát én azt gondolom, hogy túl késő sosincsen, tehát mindig érdemes akkor megbeszélni az illetővel a dolgot, és hát akkor onnantól kezdve megpróbálni következetesnek lenni.
Ti amúgy, hogyha van valami probléma mondjuk a gyermekeitekkel így a hétköznapokban, szóval, hogy először akkor ti egyetértésre jutottok ebben, tehát megbeszélitek ezt a dolgot, és akkor utána beszélgettek el a gyermekeitekkel, vagy mennyire látjátok fontosnak, hogy ti egységben legyetek, nehogy véletlenül a gyerekek kijátszanak, ugye, mert ez is egy olyan dolog, ami előfordul, hogy ha apa nem tud róla, vagy anya nem tud róla, vagy máshogy gondoljátok a dolgokat, akkor nagyon könnyen kijátszhatóak a szülők a gyerekek részéről. Szóval ti hogyan gondoljátok, hogy látjátok ezt a dolgot?
It's really important, and we're a team, but we're a team with the children as well.
Tehát, hogy ez nagyon fontos, mert hogy ugye mi ketten is egy csapat vagyunk, de a gyerekekkel együtt az egész családunk is egy csapat.
And they need to know that we are one together, that we're not two separate people, well, we are two separate people, but we're a team.
Hogy, tehát a gyerekeknek tudniuk kell azt, hogy mi egyek vagyunk, vagy egy csapat vagyunk, ugye két külön ember, de egy csapat.
And they need to know that we communicate with each other, so we tell each other everything, they need to know that.
És azt is tudniuk kell, hogy mi kommunikálunk egymással, tehát hogy mindent megosztunk egymással.
And it's important for the children to feel that they can communicate with us, that anything, however small it is, they can communicate anything and everything with us. It has to be an open communication.
És az is fontos, hogy a gyerekek is azt érezzék, hogy bármiről, vagy bármilyen ügyben oda jöhetnek hozzánk, tehát hogy egy ilyen nagyon nyitott kommunikáció legyen.
Because it might be seem a small thing to us, a small problem to us, but for them it could be bothering them for days and everything, so they need to know that it's open and we can talk about everything and deal with it and help, that we're here to help them.
Tehát, hogy ez lehet, hogy valami nagyon kicsi dolog, ami a számunkra kicsi, de ők több napig problémáznak ezzel, és tudniuk kell, hogy oda jöhetnek, és hogy mi azért vagyunk, hogy segítsünk nekik.
Nagyon jó, nagyon jó. Köszönjük szépen, ez nagyon jó. Igazából a másik dolog, amiről ami témát így fel akarok dobni, amit a Biblia is mond, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket, az az, hogy szeressük őket, de ne kényeztessük el őket. És ugye ez a két dolog, ez két különböző dolog. Nagyon sokszor összekeverjük mi magunk is, hogy a szeretetet és az elkényeztetést, de a Biblia egyértelműen mondja, hogy szeretnünk kell a gyermekeinket, de nem szabad, hogy elkényeztessük őket. A példabeszédek 29-21 erről beszél. Ha gyermekkorától fogva mindent megengedsz a szolgádnak, a végén majd nem bírsz vele. és annyira, ez az ige is annyira egyértelműen leírja, hogy tehát van egy különbség a között, hogy szereted a gyermekedet, és a között, hogy elkényezteted. Mi a különbség a kettő között? Ti hogy látjátok?
Hát igen, van különbség. Ugye az ember nyilván próbál mindent megadni a gyerekének, de azt gondolom, hogy ebben a mindenben, akkor tényleg, ha minden benne van, akkor ugye azokat a dolgokat is meg kell tanítani a gyerekeknek, amik talán nem tűnnek annyira kellemes dolognak. És hát ez már jó régen volt, de amikor én kisgyerek voltam, vagy hát ilyen tinédzser, akkor nálunk ugye a sportcipők voltak a minden. Az kb. Amint most, hogy kinek milyen telefonja van, vagy milyen ilyen elektronikus akármilyen van. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy nyilván az ember hát próbálja ezekből a dolgokból is a gyereknek a legjobbat adni, de ugyanakkor, vagy ezen keresztül meg kell azt is valahogy értetni velük, hogy nem lehet ezt ész nélkül csinálni. Tehát, hogy nem lehet azt, hogy meglátok valamit, és akkor rögtön az az enyém lehet. Ugyanis akkor kihagyom a mindenből azt, hogy majd amikor ők felnőnek, és őnekik kell megteremteni ezekre a dolgokra mondjuk a pénzt, akkor ugye nehéz helyzetbe kerülnek, mert hát látni fogják, hogy ez nem így megy. Nyilván ez különböző szinten van, ugye ki milyen anyagi helyzetben van, de én azt gondolom, hogy bármilyen anyagi helyzetben van, ezt valahogy meg lehet értetni velük, vagy át lehet adni, hogy persze az ember mindig legyenek céljai, meg legyenek dolgok, amiket szeretne megszerezni, elérni, csak hogy ennek megvan a folyamata.
Igen, én abszolút egyetértek ezzel. Szerintem ez nagyon fontos, hogy tényleg ne adjunk meg mindent, tehát hogy nem kell mindent megkapniuk sokszor. Ez csak azért, mert akkor nem fogják értékelni olyan módon, illetve később az életben nem fognak annyira küzdeni ezekért a dolgokért, nem értékelik annyira a munkának a fontosságát is, hogy a munkának az értékét. Szóval teljesen egyetértek, hogy fontos, hogy megtanulják azt, hogy mi a kemény munka, mi a kemény munkának a gyümölcse, hogy nem azonnal minden az ölünkbe potjon az életben, hanem hogy vannak dolgok, amikért meg kell dolgozni, várni kell dolgokért sokszor, mert ugye ez a másik dolog, amit nem szeretünk az életben várni, dolgozni bizonyos egy célért, és kivárni, amíg eljutunk odáig. Előző héten pont erről beszéltünk, három dolog, amit én személy szerint majd át szeretnék adni a gyermekeimnek, három ilyen értékrend, vagy érték, hogy a következetesség, hogy legyenek következetesek az élet minden területén, a kemény munkának a gyümölcse, hogy tudják, hogy mit jelent keményen dolgozni, és hogy ennek milyen gyümölcsei vannak az életben, illetve a harmadik a nagy lelkűség. Én ezt a hármat emeltem ki. De tényleg ez annyira kapcsolódik ez a témához is, amiről ti beszéltetek, hogy fontos, hogy megértsék, hogy nem minden jön azonnal az életben, és hogy ha ezt fiatalkorban, gyerekkorban nem tanulják meg, akkor nagyon-nagyon sok problémájuk lesz az életben. Nagyon-nagyon sok. Én nagyon sok olyan fiatallal találkozom, nem itt a gyülekezetben, de Pesten, ahol tanítok, mert ugye ott tehát ilyen milliómosoknak a szülők gyermekei vannak ott, és mindent megkapnak. És annyira látjuk mi pedagógusok ennek a rossz következményeit. Nem tudom, hogy ehhez Lucy szeretnél hozzáfűzni valamit.
I just for me when Christopher was born, someone told me about not told me about the book of Proverbs, but I found in the book of Proverbs all these things about bringing up children, and it's amazing, it's well worth reading.
Tehát amikor Christopher született, akkor hívta föl valaki a figyelmet a példabeszédekre, hogy tele van ilyen gyerekek nevelésével kapcsolatos tanáccsal, úgyhogy egyszerűen hihetetlen.
Yeah, and in there, I mean, God loves us so much. He doesn't spoil us like in this way. He sometimes has to discipline us, but he doesn't. We get sometimes what we want, but he doesn't always give us everything we want.
És ebbe volt az, hogy Isten annyira szeret minket, de nem kényeztet el minket. Tehát nem néha megad dolgokat, de nem mindig és bármit.
Ez nagyon jó. És ugye a szeretet magába foglalja néha ezt is, hogy mert sokszor azt gondoljuk, hogy a szeretet az mindig az, hogy csak így jól van, nincs semmi baj, csak szeretlek, és elnézünk dolgokat sokszor a gyerekeknek, de ezt mondja a Biblia, hogy igazából ez a szeretet, az igazi szeretet, az igazából tényleg építeni akarja azt a másik embert, és azt akarja, hogy jobbá váljon az a személy. És pontosan ez a motiváció az egésznek, és emiatt a szeretet néha magába foglalja a feddést, a korrekciót, esetleg büntetést a gyerekek miatt, de ez nem azt jelenti, hogy Isten nem szeret bennünket, vagy hogy mi nem szeretjük őket. Egyszerűen szeretnénk nekik a legjobbat, és tudjuk azt, hogy ha ez most nem történik meg, később nagyon sok problémájuk lesz ebből az életben. Szóval, hogy Isten is ugyanígy van velünk, azt írja a Biblia, hogy Isten, akiket szeret, azt megfed. És hogy Isten is egy ilyen, aki, ahogy te is mondtad, hogy szeret bennünket, de nem kényeztet el bennünket. Vagy ahogy írja a Biblia azt, hogy amit vetünk, azt aratjuk az életben, és tudnia kell minden gyermeknek, hogy minden tettének van egy következménye az életben. Erről mit gondoltok, hogy mennyire fontos ezt megtanítani, hogy a gyermekeinknek tudják azt, hogy a tettüknek következménye van, és amit vetnek, azt fogják aratni. Szóval mennyire gondoljátok ezt fontosnak gyerekkorban megtanítani, hogyan lehet ezt megtanítani számukra?
Hát igen, nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy hát ezt is, meg nagyon sok mindent szerintem úgy lehet megtanítani, hogy az ember tehát próbálja elfogadni, hogy az a másik, az ő is egy személy, és hogy tulajdonképpen, tehát ugye ez a két véglet, hogy az egyik az, hogy nagyon elnyomok egy gyereket, és mindent kontrollálok, a másik véglet meg az ugye, hogy elkényeztetem, és nyilvánvalóan a kettő között az egyensúlyt kell megtalálni, és arra kell törekedni, hogy az a másik ember, mint személy tényleg fejlődjön, tehát hogy növekedjen, és nem tudom, tehát valahol azt kell szerintem a másiknak is éreznie, hogy van, amikor ő van előtérben, de van, amikor a másik is legalább annyira fontos, vagy a másiknak is az érdekeit figyelembe kell venni, hogy ő is ugyanezt az egyensúlyt megtalálja. És hát nyilván ennek része az is, hogy ha valami rosszat csinált, vagy valami rossz történt, akkor ugye ott szembe kell nézni annak a negatív következményével is.
Igen. Ez jó, hogy felhozod ezt a témát, hogy ugye, hogyha egy családban mondjuk egynél több gyerek van, akkor hogy lehet ezt kezelni, hogy egyikkel se kivételez, mindegyiket ugyanúgy szeresd, egyik szóval, hogy mind a kettőnek megad ugyanazt. Én azt gondolom, hogy a mi családunkban amúgy anyukám egy profi volt ebben a dologban, hogy fantasztikusan meg tudta tartani ezt az egyensúlyt, hogy mindannyiunk ugyanannyi szeretetet kapott, mindenben, tehát hogyha kapott valaki egy darab csokit, akkor mindenki kapott mellé egy darab csokit, szóval nem volt kivételezés, mindenki ugyanazt kapta, és ugyanannyit kapott. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani gyakorlatban.
Igen, Lucy-nek adunk egy kis időt gondolkozni. Hát én erről azt gondolom, hogy azt kell megérteniük, hogy mindenki más, és hogy nem biztos, hogy ha ugyanazt adom mind a kettőnek, akkor kezeltem őket egyenlőként.
Ez jó.
Tehát, hogy ugye főleg nálunk ugye egy fiú és egy lányról van szó, tehát ugye eleve nagyobbak a különbségek, de én komolyan azt gondolom, hogy szóval nem tudom, azért, mert most az egyiknek rózsaszín nyilván, masnit teszünk a hajába, nem fogunk.
Igen, nyilván nem fogsz a Christopher hajába rózsaszín masnit tenni, meg Barbie babát nem vettetek neki gyerekkorában.
De különben megvan az a, tehát nyilván, hogy a gyerekeknek az igazságérzetük is nagyon erős, tehát igen. Megvan az az igény, amit te mondasz, hogy ha az egyiknek adok, akkor a másiknak is. Uh-huh. Csak szerintem ezen a területen meg igazából azt kell megtanítani nekik, hogy viszont az embereknek azért más az igényük. Tehát
igen. Egyszer az ő ideje jön el, egyszer meg a másiknak az ideje jön el. Igen, igen.
I was just going to say the same. I mean, sometimes one needs more than others. If it's chocolate or sweets or cake, then they get the same or else war breaks out.
Tehát van olyan, hogy az egyiknek valamiből nagyobb igénye van, mint a másiknak. Nyilván a csokinál, a sütiknél ott tényleg ez van, különben ugye kitör a háború.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtátok, ezeket a dolgokat, és örülök, hogy válaszoltatok ezekre a kérdésekre. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nagyon sokat tanultam, és nagyon pozitív volt, és nagyon tanulságos volt. És köszönjük, hogy megosztottátok, és további nagyon sok áldást kívánunk a családotokra, és sok sikert a gyermeknevelésben. Köszönjük szépen. Egy nagy tapsot kérünk a Ferencnek és a Lucynek. Te fantasztikus, és én csak egy gondolatot szeretnék még, egy dolgot szeretnék még a mai este, hogyha beszélnénk. A Biblia, mi az, amit mit fektessünk be a gyermekeinkbe? Lehet, hogy felmerül ez a kérdés sokatokban. Ugyanis mik azok a dolgok, amikkel én tudom építeni az ő életét? Mi az, amit igazán fontosnak tartok, hogy belefektessek az életébe ennek a gyermeknek? Ha egy olyan családi légkörben van egy gyermek, azok a gyermekek, akik úgy nőnek fel, hogy azt hallják, hogy reménytelen vagy, nem hiszem, hogy ez valaha is sikerülni fog az életedben, soha nem fogsz elérni semmit. Amikor ilyen szavakat hallanak otthon a gyermekek, akkor minden, tehát elkerülhetetlenül ebben fognak hinni. Mert amit hall az ember otthon, azt egy idő után elhiszi. Még akkor is, hogyha az elején nem ért vele egyet, és lázad el ez ellen, de hogy nem, igen. De annyira fontosnak tartom éppen ezért, hogy mi az, amit belefektetünk a gyermekeink életébe, hogy mik azok a szavak, amiket mondunk. Mert a szavainak ereje van, és hatással vannak a gyermekeink életére, és befolyásolni tudják az életüket a gyermekeiknek. És van itt egy négy dolog, négy pont, amit a mai este még gyorsan szeretnék nektek elmondani. Az igénk a példabeszélek 29:18, ahol nincs prófétai látás, ott elvadul és lezűlik a nemzet. De milyen boldog és áldott, aki követi a tanítást. Az első gondolat, amit szeretném, amit bele szeretnénk fektetni a gyermekeinkbe, ahogyan bele tudunk fektetni a gyermekeinkbe, az, hogy éljünk isteni alapelvek szerint. Élj isteni alapelvek szerint. És ez a szülőknek szól, vagy leendő szülőknek szól. Ha majd lesznek gyermekeitek, éljetek Isten alapelvei szerint, mert ez az a dolog, amivel bele tudsz fektetni a gyermekeidbe. A példabeszéd 29.18b azt mondja, de milyen boldog és áldott, aki követi a tanítást. Előző héten beszéltem arról, hogy mennyire fontos, hogy egy példamutató életet éljünk, amit a gyermekeink követnek, és hogy megfelelően neveljük őket. Azt arról is beszéltünk, hogy ugye váljunk vezetővé a gyermekeink számára, legyünk vezetők. A vezetés az nem azt jelenti, hogy megmondom, hogy te mit csinálj. A vezetés azt jelenti, hogy megmutatom, hogy mit csinálj. És van egy nagy különbség a között, a szülők között, akik mindig csak megmondják, hogy mit csináljon a gyermekük, és a között, hogy bemutatják, hogy mit csináljon a gyermekük. És ezért bátorítalak a mai este arra benneteket, hogy lendő szülők vagy szülők, hogy ne csak mondd, hogy mit csináljon a gyermeked, mutasd be, éljünk egy példamutató életet. Isteni alapelvek szerint éljük az életünket. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor bibliai elvek szerint éled az életedet, akkor ez látszani fog a bibliai alapelveknek a gyümölcse. Sokkal erőteljesebb annál, ha azt mondod a gyermekednek, hogy tisztelj engem. Így nem beszélhetsz velem, tisztelj engem. Mint hogyha ők látják, hogy te tiszteled a saját szüleidet. Értitek? A Biblia ezt mondja, hogy ezért fontos, hogy mi példamutató életet éljünk, hogy többet érnek a tetteink, mint a szavaink nagyon sokszor. És ugye ez egy bibliai alapelv, hogy tiszteld szüleidet, apádat és anyádat, hogy hosszú életed legyen ezen a földön. Hogyha ezt meg akarjuk tanítani nekik, hogy tiszteljenek bennünket, akkor kezd el tisztelni a te szüleidet. És amikor ezt látják, akkor tisztelni fognak téged is. Mert ez így működik. A vezetés példamutatást jelent. A vezetés nem azt jelenti, hogy megmondom, hogy mit csinálj, hanem azt jelenti, hogy megmutatom, hogy mit csinálj. Oké, szóval ez az első gondolat, hogy élj isteni alapelvek szerint. A második, töltsd fel az életüket látással. Töltsd fel a gyermekeid életét látással, célokkal, jövővel, vízióval. Ez annyira fontos. A példabeszédek 29.18a azt mondja, ahol nincs prófétai látás, ott elvadul és lezüllik a nemzet. Nem lehet ketté választani a látás hiányát és a lázadást. Ez egy nagyon érdekes dolog. Azt írja a Biblia, ahol nincs látás, ott lázadás van. Ott elzüllés van. És ugyanez a helyzet akár a gyermeknevelésben is. Célok látás nélkül reménytelenség van, és az emberek felelőtlenül kezdenek el élni. Nagyon fontos az, hogy egy családba bátorítsd a gyermekeidet. Bátorítsd a gyermekeid álmát, hogy érjék el az álmukat, és mutass nekik utat és célokat az életben. Ez annyira fontos. Szóval arra bátorítalak benneteket szülők, hogy, és leendő szülők majd, hogy lesz gyermekeitek, hogy legyen egy látásod a gyermekedről, és hogyha nincsen látásod a gyermeked életéről, akkor menj oda Istenhez és szerez látást. És imádkozz érte. És adj eléjük egy nagy képet. Támogasd őket, hogy hogyan tudják elérni a céljaikat az életben. Ez annyira fontos. Tényleg annyira, de annyira fontos. Az én szüleim mindig támogattak abban, hogy elérjem a céljaimat az életben. Nagyon őrült céljaim voltak, és nagyon őrült álmaim, de sosem korlátoztak be, sőt, mellettem álltak, és bátorítottak ebben, megadták a környezetet, a megfelelő környezetet ehhez. Nekünk volt gyerekkorunk, nekünk volt gyerekszobánk. Mi nem a Facebook előtt töltünk egész nap, nem számítógépes játékok előtt töltünk egész nap. Kreatívak voltunk, építettünk, álmodtunk, létrehoztunk dolgokat. És ez az, ami a kreativitásunkat nagyon-nagyon-nagyon erősítette. És szeretnék bátorítani benneteket, hogy lehet, hogy azt mondjátok, hogy azok az idők elmúltak, ma már bejött az internet világa, okostelefonok világa, a számítógépek, a játékoknak a világa. Tudjátok, milyen fantasztikus az, amikor a gyermekedet le tudod foglalni, és el tudod azt érni, hogy a szabad idejét ne a játékok előtt töltse, hanem valamit találjon ki, valamit alkosson, valamit gondoljon ki. Mi ezt csináltuk. És ezért ilyen baromira kreatív, már bocsánat, így fogalmazok, a Zoltán például. Nagyon kreatív, és azt gondolom, hogy ez egy áldás volt számunkra. Nekünk néha elkérték a Commodore 64-et, és azon játszottunk ilyen kazettáról betöltős játékokat. Ti még szerintem nem is tudjátok, hogy miről beszélek, bár az idősebbek szerintem tudják, hogy volt egy ilyen időszak is. De nem azt mondom, hogy zárjuk ki ezeket a számítógép és a virtuális világot teljesen az életünkből, mert nem tudjuk nyilvánvalóan. De meg kell tanítanunk a gyermekeinket arra, hogy megfelelően kezeljék ezt. És ez egy külön téma, amiről majd szeretnék beszélni, lehet, hogy következő alkalommal, egy kicsit a Facebookról, mert azt gondolom, hogy ha megfelelően kezeljük a Facebookot, akkor ez egy áldás lehet, de ha rosszul kezeljük, akkor ez egy óriási rombolást tud okozni az életünkben. És ez most egy másik téma. De csak arra bátorítanak benneteket, hogy ez is a mi felelősségünk szülőké, hogy megtöltsük az életüket látással. Mert amikor látást kapnak az életükre, célokat, víziót, akkor nem fognak azokhoz a dolgokhoz menni, vagy legalábbis nehezebben fognak. És még egy gondolat, hogyha azt látod, hogy a gyermek, minden gyerek keresztül megy egy lázadó időszakon, tizenéves időszak, nyilvánvalóan ez ilyen, de én azt gondolom, hogy ez az időszak a legjobban úgy köszöbölhető ki, és a legegyszerűbben úgy tudod átnavigálni ezt az időszakot az életedbe, hogy víziót és célokat adsz a gyermekeid számára, és hiszel bennük. Ez a legnagyobb. A gyülekezetben, és amikor fiatalokkal foglalkozunk, az a dolog, ami miatt itt vannak a gyülekezetben, elsősorban nem azért, mert lehet, hogy nem azért, amikről én tanítok itt a színpadon. Mert ők azt mondják, hogy nekem ez még magas néha. De nem baj, fiatalok, legyetek itt, és halljátok ezeket a dolgokat. De ami a leginkább fontos egy fiatal számára, az, hogy higgyenek benne. Hogy valaki higgyen bennük. Hogy lássanak bennük valamit. És ez a legnagyobb dolog, amit a tizenéves korosztálynak adhatunk, hogy hiszünk bennük. Rájuk bízunk valamit, és hiszünk bennük. Rájuk bízunk egy felelősséget, és még akkor is, hogyha elrontanak néha dolgokat, akkor is hiszünk bennük. És ez nagyon fontos, hogy higgyünk, főleg ebben az időszakban, a tinédzserjeinkben. A harmadik dolog, ami hiszem, hogy ami belefektet az életükbe jó dolgokat, vállalj felelősséget egy békés otthonért. Vállalj felelősséget egy békével teli otthonért. Példabeszélek 29-22 azt mondja, a haragos ember viszályt szít, és a hirtelen haragú sokat vétkezik. Vállalj felelősséget, hogy te fogod meghatározni a családodnak a légkörét, az otthoni légkört. Vállalj felelősséget, hogy egy ilyen békével teli otthont fogsz létrehozni. A Biblia béke szót gyakran úgy helyettesíti, hogy jólét. Tehát ahol béke van, hiszem, hogy ott áldás van, ott jólét van. Hogyha sikerül az otthonunkba egy békés légkört kialakítani, én hiszem, hogy ez áldás lesz. Ez a jólétnek a kezdete. Nagyon sok család van, ahol ilyen nagyon nagy ingadozó, vérmérsékletű szülők vannak, akik egyik pillanatban nagyon kedvesek, másik pillanatban meg kirobbannak, és vannak sajnos olyan helyek, ahol még meg is ütik a gyermekeiket, vagy még rosszabb dolgokat is tesznek. Hogyan lehet egy békés légkört kialakítani otthon? Kiegyensúlyozott, állandó, nem ingadozó vérmérséklettel. És hogyha ezt sikerül meg, ha sikerül egy ilyen életet élni, akkor a családod élvezni fogja a család áldásait. A negyedik dolog, ez pedig légy alázatos. Szülők, leendő szülők, legyetek alázatosak. Példabeszélek 29-23. Büszkeséged miatt megaláztatásért, alázatosságodért pedig megtiszteltetés. Nem tudom, hogy Mondtátok-e már valaha a gyermekeiteknek azt, hogy bocsánat, ne haragudj? Nagyon sok helyen, nagyon sok családban egy szülő azt gondolja, hogy ez a tekintély ezzel csorbul, hogyha azt mondja, hogy ne haragudj, eltévesztettem, és rosszul csináltam, és hibáztam. Pedig nagyon fontos az, hogy minden szülőben legyen egy megfelelő alázat. Mert a Biblia azt mondja, hogy a büszkeség mindig pusztulást hoz. És nagyon sok család tönkrement már abban, hogy a szülők képtelenek voltak beismerni a saját hibájukat. Ne gondolj úgy erre, mint egy gyengeségre. Ez nem gyengeség. Éppen, hogy ez az erősség. Ez lesz az erősséged mások szemében is, ha képes vagy beismerni, ha hibáztál. Emlékszem, hogy egyszer régen, sose felejtem el, és én ott tanultam meg ezt a dolgot, mint vezető, hogy vezettem egy turnét még régebben, és már nem tudom miért, oda mentem az egyik technikushoz, és valamint már nem tudom, hogy mi volt az, amit elhibáztam, de oda mentem, és azt mondtam, hogy ne haragudj, bocsáss meg, elhibáztam. És rosszul csináltam, vagy rosszul gondoltam ezt a dolgot, úgyhogy ne haragudj ezért, bocsánatot kérek. És akkor az a reakció, ez engem annyira megerősített, a reakció ennek a srácnak az volt, hogy wow, ilyet még sosem hallottam egy vezetőtől. Wow, ez most nagyot nőttél a szememben, Géza. Ezt mondta. És ez az, amikor így Isten elkezdett erről tanítani, hogy igazából, ha egy vezető vagy egy szülő azt tudja mondani, hogy ne haragudj, hibáztam, elrontottam. Ez az én hibám, beismerem ezt a dolgot. Akkor nem csökkenni fogsz a gyermekeidnek a szemében. A tiszteleten nem fog csorbulni, hanem még inkább fel fognak rád nézni. És még nagyobbra nősz a szemükben. Ez tényleg így van. Úgyhogy merjetek alázatosak lenni, ne féljetek ettől a dologtól. Tudom, hogy nehéz, és néha olyan azt gondoljuk, hogy ez gyengeség, de ez nem gyengeség, ez pontosan egy erősség. Szóval ez az a 4 gondolat, amit szerettem volna nektek még így a végén megosztani, hogy mi az, amit belefektethetsz a gyermekeidbe. Így isteni alapelvek szerint töltsd fel az életüket látással, vállalj felelősséget egy békés otthonért, és légy alázatos. Remélem, hogy ez a mai este ez mindannyiunkat épített és segített valamiben az életben. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy a Ferenc és a Lucy megosztottátok ezeket a nagyszerű gondolatokat és tanácsokat. Még egyszer egy nagy tapsot kérünk a Lucynek és a Ferencnek. És most kérlek, hogy álljatok fel, csak szeretnék imádkozni a mai este itt a családokért, a család intézményeiért. Hiszünk a családokban. És szeretném, hogyha mai este ti is hinnétek a családokban, hinnétek egy jó családban. És teljesen mindegy, még egyszer, hogy te milyen neveltetést kaptál. A te felelősséged, hogy ezt változtass, és meg tudod változtatni. Isten igéje tele van segítséggel, kulcsokkal, ilyen kulcsfontosságú gondolatokkal. Ahogy a Lucy is mondta, kezdjétek olvasni a példabeszédet. Tele van bölcsességgel, a gyermekneveléssel kapcsolatban is. És csak szeretnék imádkozni ma a családokért. És tudom, hogy nagyon sok fiatal van itt. Szeretnélek ma bátorítani benneteket, fiatalok, hogy hiszünk bennetek. Hiszünk bennetek. Hiszünk bennetek. Fantasztikusak vagytok. És hiszünk abban, hogy ti, amikor majd egy családot fogtok alapítani, akkor ti jobban fogjátok csinálni, mint a szüleitek csinálta. És ez nem az ők hibájuk. Ne hibáztassátok őket ezekért a dolgokért. Ti sem lesztek tökéletes szülők. Mindenki hibázik. Nincs tökéletes szülő ezen a világon. Ezt meg kell, hogy értsük. De mindig van, ahogy tanulhatunk, és Isten tanítani akar bennünket, hogy tovább vigyen minket, és hogy és hogy jobban csináljuk. Szóval csak kérlek, hogy most imádkozzunk együtt a családokért, és most szeretnék imádkozni minden egyes családért. Lehet, hogy nincsenek itt a szüleid, vagy lehet, hogy nincsenek itt a gyermekeid, lehet, hogy nincs itt a teljes családod, de szeretném, ha tudnád, hogy hiszünk bennetek. Hiszünk benned. És nincs olyan probléma, nincs olyan akadály, nincs olyan rossz nevelés, vagy olyan régi, múltbeli dolog, amit Isten ne tudna megváltoztatni. Nincs olyan fájdalom, nincs olyan seb, amit Isten ne tudna helyre rakni. Lehet, hogy fájdalmakkal jössz a családodból, lehet, hogy fájdalmakon mentél keresztül, lehet, hogy ez a szó, hogy család, ez önmagába fájdalmat okoz számodra. De szeretném, ha tudnád, hogy Isten, a mi atyánk, a tökéletes atya, aki gondost visel, és aki be tudja gyógyítani a szívedet, és fel tud építeni mai este. Atyánk, csak köszönjük, hogy te itt vagy, és tanítasz bennünket. Köszönjük neked a te igédet, amely tele van bölcsességgel. Köszönjük neked a példákat az életeinkbe, akik megjárták ezeket az utakat. Uram, akik alkalmazták ezeket a bibliai alapelveket az életükbe, és látjuk a gyümölcsöket az életükbe, a házasságukba, a gyermeknevelésükbe, a családjukba, az otthonukba. Uram, csak köszönjük neked a példákat, köszönjük neked, Urunk, téged. Atyánk, köszönjük, hogy te vagy a tökéletes atya. Uram, szeretnénk tanulni, szeretnénk jobb szülők lenni majd. Szeretnénk változni, szeretnénk, Uram, jól felnevelni majd a gyermekeinket, a következő generációt. Uram, szeretnénk őket szeretni, de nem elkényeztetni. Szeretnénk következetesek maradni. Adj nekünk bölcsességet ehhez, és erőt, Uram, hogy hogyan tudjuk ezt végigcsinálni. Uram, hadd lehessünk példák a következő generáció számára. Uram, adj nekünk egy óriási szívet feléjük, a gyermekeink és a következő generáció iránt. Uram, minden keménységet és minden szűk dolgot a szívünkbe, ezt tágítsd ki, Uram, feléjük. Uram, köszönjük neked azt, hogy te tanítasz bennünket. Uram, most megáldok minden egyes családot itt, Uram, a gyülekezetünkben. Uram, a te áldásodat és a te áldásodért imádkozok minden egyes családért. Uram, tedd ezt az otthont és ezt a gyülekezetet egy olyan családdá, egy olyan otthonná, ahol szeretjük egymást, ahol növekszünk, ahol összeilleszkedünk egy testé, ahol nagy lelkűek vagyunk egymással, ahol odafigyelünk egymásra, ahol nem csak önmagunkkal vagyunk elfoglalva, de érdekel a másiknak a szüksége. Uram, tegyél minket egy ilyen családdá. Uram, imádkozok azért, hogy ezt a gyülekezetet tedd egy olyan gyülekezetté, amely tényleg valójában gondot visel a bölcsőtől a sírig. Minden egyes generációra. Köszönjük neked a gyerekeket, akik életet hoznak, Uram. Köszönjük neked, Urunk, a nevetésüket, amik felvidítanak bennünket, Uram. Köszönjük neked a fiatalokat, Uram, a szenvedélyt, az álmokat bennük. Uram, köszönjük neked az ők álmaikat, Uram, amik szenvedélyt hoznak a gyülekezetbe. Uram, szükségünk van rájuk. Köszönjük neked a fiatal felnőtteket, akik bölcsességgel, Uram, építik az életüket, akik hordoznak már terheket, nagy terheket, felelősségeket, Uram. És köszönjük neked, Urunk, a felnőtteket, Uram, akik elkötelezték magukat, hogy családot alapítanak, akik az oszlopai, Uram, ennek a gyülekezetnek, csak erősítsd őket, Uram, építsd őket. Uram, és azért imádkozok, hogy az a rengeteg befektetés, amit a gyermekeikbe fektetnek be, egy nap, Uram, gyümölcsökké váljanak, és ezt élvezzék ennek az áldását az életükbe. Uram, szeretnénk úgy felnevelni a gyermekeinket, hogy amikor megöregszünk, nem térnek el ettől, hanem áldások lesznek számunkra. Uram, legyen tiéd a dicsőség, építsd, Uram, ezt az otthont. Tedd, Uram, egységessé és egyre erősebbé ezt az otthont. Jézus nevében. Amen. Amen. Hisztek ezt? Velem együtt imádkoztatok? Akarjátok tényleg ezt? Mert én nagyon akarom. És csak hiszem, hogy lehet, és fantasztikusak vagytok, és köszönjük a rengeteg hozzá, amivel hozzáadtok ehhez a családhoz, és amivel segítetek egyesen mindenkinek, nekem, a melletted ülőnek. Szóval csak hálások vagyunk, értetek, és mindenkiért ebbe a gyülekezetbe. És hiányoznak azok, akik ma betegek, és nem tudnak itt lenni. Gondoljatok rájuk, és írjatok rá egy SMS-t, vagy hívjátok fel őket, és kérdezzétek meg, hogy hogy vannak. Legyünk egy ilyen közösség, akik gondot viselnek egymásról, és figyelnek, és foglalkoznak egymással. Oké? Okay? Amen? Oké, okay, imádkozzunk, dicsőítsük tovább Istent, és kérném a dicsőítő csapatot, hogy menjünk fel a színpadra is. Amíg ez történik, csak minden vasárnap lehetőséget szeretnénk adni azoknak, akik szeretnének békét kötni Istennel. Istennek adni az életüket. Ez a legfontosabb döntés, amit valaha meghoztunk. Ez a legnagyobb döntés, amely képes az egész életünket megváltoztatni, egy egész más irányba vinni, amikor Istenhez megyünk. És azt mondjuk, hogy Atyám, szükségem van rád, jöjj be az életembe, és szeretnék veled egy kapcsolatot a mai napon. Irányítsd és vezess te az én életemet. Abba az irányba, amerre mennem kell. Nem tudom, hogy hányan vannak, akik szeretnék ma meghozni ezt a döntést. Hogy Istennek akarják adni az életüket. Békét akarnak ma kötni Istennel. Kérlek, hogy hunyjuk be a szemünket, és csak kérlek, hogy ha ma szeretnéd ezt a döntést meghozni, szeretnél békét kötni Istennel, és azt akarod, hogy Isten bejön az életedbe, és egy másik irányba kezdjen el vinni, akkor kérlek, tedd fel a kezedet, mert ez a te időd, hogy odaadd Istennek az életedet. Ez a legnagyobb döntés, amit tehetsz, ami képes megváltoztatni mindent, és felborítani mindent az életedbe egy pozitív módon. Ki az, aki még szeretné? Oké, szeretnék értetek imádkozni. Nem tudom pontosan hányan tettétek fel a kezeteket. De kérem a gyülekezetet, hogy mondjátok utána ezt az imát. Atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Hogy te vagy az édesapám. Aki gondot viselsz rólam. Aki számára fontos vagyok. És aki tudja, mi a legjobb nekem. Vezess, taníts. Ha kell, fedj meg. Csak ne tarts ebben az állapotban, ahol most vagyok. Szeretném neked adni az életemet. Változtass meg. Szükségem van ma rád. A mai nap a te gyermekeddé válok, és te gyermeked szeretnék lenni. Jézus nevében. Amen. 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 Tapsoljuk meg ezeket az embereket. Ma meghozták ezt a döntést. Azt írja a Biblia, hogy egy nagy part és ünnep van a mennyben, amikor valaki ezt a döntést meghozza. Szóval csak dicsőítsük Istent ezért. És miközben csak énekeljük ezt a dalt. Azok az igék, azok a dolgok, amikről ma beszéltünk, engedd meg, hogy a szíved belejussanak. És Szent Szellem jelentse ki azokat a dolgokat, amiket meg kell, hogy változtassunk magunkban. hogy ne menjünk el úgy erről a helyről, ahogyan bejöttünk. Oké, csak dicsőítsük Isten tovább.